Isten igéjét János evangéliumából olvasom. A 8. fejezetből, 31. verstől a 47. versi terjedő szakaszt. János evangéliuma 8. fejezetéből, 116. oldalon nyissuk ki a Bibliánkat. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk. Egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok.
Isten igére válaszolva imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy úgy ismerhettünk, úgy tapasztalhattunk meg téged, mint aki hűséges vagy a szavadhoz, igaz vagy állításaidban, nem változtatod meg ígéreteidet. Köszönjük neked, hogy az az igazság, amely te hozzád tartozik, amely a világosság az Úr Jézus Krisztusban nem csak eljött ebbe a világba, emberi formában, nem csak testé lett, hanem azt mondta ő ebben a részben, hogy szabaddá is tesz bennünket. Köszönjük neked azt a világosságot, azt az igazságot, amelynek fényébe újra és újra beállítottál bennünket, amely leleplezett, amely meggyőzött bennünket arról, hogy sok sötétség van bennünk, és amely mégsem itt állt meg, amikor nem csak az igazságot mondtad el rólunk, hanem szeretetedből elmondtad a szabadulást, a gyógyulást. Köszönjük neked, hogy így jöhetünk ma reggel is te hozzád. Köszönjük az életet, az élet minden ajándékát, ezeket a gyermekeket, mindannyiunk gyermekeit. Köszönjük neked a szeretet, a szeretetet, amelyet megélhetünk családban, ahogy házastársat adtál mellénk, ahogy szülőket, ahogy gyermekeket. És miközben ott van sok minden miatt a hála a szívünkben, ugyanakkor ott vannak a kérdések is, ha igazságos vagy, ha hűséges vagy. Mit gondolsz a fájdalmainkról, a nehézségeinkről, hogy nem adtál mellénk házastársat, vagy elvetted, hogy nem adtál nekünk gyermeket, vagy elvetted, hogy hűségesnek, igaznak, szeretőnek mondod magadat. Ezt megkóstoltuk, és más területen meg mégis hordozzuk a nehézségeket, a küzdelmeket. Küzdünk a hamissággal, küzdünk bűnnel. És mégis, miközben ilyen az életünk, és így tartozunk te hozzád, mert hisszük, hogy hozzád tartozunk, mégis arra kérünk, hogy ezen a mai napon is újítsd meg a velünk való szövetségedet. Újítsd meg azt a szövetséget, amelynek a pecsétje ott van mindannyiunkon a keresztségben. És add, hogy megerősödjünk abban, hogy mit jelent, hogy az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk. Hogy mint közösség, mint gyülekezet, te hívtál el, te formáltál minket, és te küldesz el bennünket ebben a világban. Tégy így bennünket készé most arra, hogy akár ilyen, akár olyan helyzetben, akár megelégedve és örömmel, akár nehéz fájdalmakkal, egy dolog legyen számunkra fontos, hogy meghalljunk téged, hogy meglássunk téged, hogy találkozzunk te veled, és hogy beteljen a szívünk újra az irántad való szeretettel, neved dicséretével. Így hát jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, szállj ránk, munkálkodj bennünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvének a 20. fejezetéből olvasom, 2008-a bibliai éve, és ezért kértem a gyülekezeti tagokat, hogy hozzuk magunkkal a bibliánkat. Aki vendégként van itt, nem baj, hogy nincsen nála a biblia, senki ne érezze magát emiatt kimban, de ha valaki gyülekezeti tag és nem hozta magával a bibliáját, akkor legközelebb hozzá el. A 77. oldalon találjuk ezt a részt, 2 Mózes 20, 16. Szeretettel mondom ezt, de mondani fogom egész évben, tehát, és jövőre pedig már megtanuljuk. 2 Mózes 20, 16, 10 parancsolatból itt szólal meg ezen a helyen Isten igéje. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Mai napon másodszor foglalkozunk a 9. parancsolattal, és 2 hete ennek a parancsolatnak a nyilvános életben való jelentőségéről szóltam. Nem lehet elkerülni ezt a kérdést ma Magyarországon. Ma pedig a sokkal inkább a mi mindennapi beszédünket helyezzük Isten törvényének a világosságába. De röviden össze kell foglalnom, ami elhangzott korábban azért, hogy megérkezzünk újra ennek az igének a hátteréhez. Ne tanúskodj hamisan a te fele barátod ellen, eredeti összefüggése a bíráskodás. Ez az a helyzet, amelyben a legvilágosabban megmutatkozik az igaz mondás, illetve a hazugság tétje. Ez az a helyzet, amelyben Izrael életében is először és elsősorban megszólalt ez a parancsolat. Hiszen a tanú a bírói eljárásban hasonló jelentőséggel bírt az akkori világban, mint a maiban, a tanú hatalmába kerül a másik ember. A tanú hatalmába kerül a másik embernek a jó hírneve, a vagyona, a szabadsága, vagy az akkori világban akár az élete is. És ezért Isten népének, Izraelnek a törvénye nagyon szigorúan szabályozta a tanúskodás kérdését, csak 2 vagy 3 tanú egybefüggő vallomása volt elfogadható, valamint azt is, hogy a hamis tanúnak milyen büntetés jár. Erről beszéltem múltkor. Azt is láttuk ugyanakkor, hogy ennek a parancsolatnak az érvényessége nem korlátozódik kizárólag a bíráskodásra, hanem minden nemű hazugságot magába foglal. Az igaz, őszinte és megbízható beszéde egy társadalom közösségi életének az alapjaihoz tartozik. ahol a szavak nem azt jelentik, amit valójában jelentenek, ahol a szavak jelentését csűrik, csavarják, ahol mai kifejezéssel élve inkább kommunikálnak és manipulálnak semmint, őszintén és nyíltan beszélnek, ahol a társadalomban ez teljes mértékben elterjedik, ott a társadalmi együttélés alapjai rendülnek meg. Minden közösség jóléte, egészsége az igaz beszéden, a valóságnak megfelelő szavakon múlik, és ennek a súlyos igazságát mindannyian érzékeljük. Mindezzel együtt azt is érzékeljük, hogy a hamis tanúság, a hazugság minden formája nem pusztán egyéni, hanem közösségi bűn. És ezt szeretném nagyon hangsúlyozni ma, hogy nem csak azért óvja Isten az ön népét a hazugságtól, mert ez önmagában rossz, mert morálisan elfogadhatatlan, hogy valaki hazudik, hanem azért, mert ez mindig a másik ember kárára van. És Isten törvényében ez nagyon hangsúlyos. Ne tanúskodj hamisan a te fele barátod ellen. Azt kell mindig látni a hazugságban, hogy az hogyan okoz kárt a másik embernek, illetve hogyan okoz kárt egy egész közösségnek. És fontos, hogy így halljuk ezt a parancsolatot, a másik ember védelméről van szó itt is. Éppen ezért a bibliai logikája szerint senki sem találhat magában felmentést azáltal, hogy az én értékrendem szerint ez a dolog ez nem is volt hazugság, vagy a hazugság nem rossz, sőt a hazugság hasznos eszköz a céljaim eléréséhez. Nem, mert az Isten mindig mellénk teszi a másik embert. A másik ember jó hírnevét, a másik ember méltóságát, a másik ember jólétét, és mindig ezzel együtt beszél velünk a hazugság kérdéséről. Ezután a bevezető után lássuk át a hamis tanúság, a hazugság gyakori helyzeteit, módjait, csak néhányat persze, a mögötte meghúzódó indítékokat, és azt, hogy utána, hogy mire hív, pozitív értelemben, mire hív minket Isten ezen keresztül, minket, mint Isten népét, Isten missziói népét, azt a közösséget, akit a saját nevének a dicséretére formált. Mire hív bennünket ez a parancsolat? Szeretnék először úgy beszélni erről, hogy a szó, mint átok, mit jelent, majd pedig a szó, mint áldás. Mert ez ugyanerről szól, hogyan válik átkozóvá, rombolóvá a beszéd, és hogyan válik, mire hív Isten minket, áldóvá és építővé. Az Ószövetségi Bölcsesség Irodalom gyakran beszél arról, hogy a kimondott szó valamit hordoz. Vagy áldást hordoz, vagy átkot. Nyilvánvaló lehet építő, gyógyító, megtisztító, felüdítő, és a szavaink tudnak rombolni, pusztítani, másokat bemocskolni. És a hazugság ebben az értelemben átkot jelent. A másik embert rombolja és pusztítja. A szó, a beszéd arra hivatott, hogy a valóságot közvetítse és az igazság eszköze legyen. A hazugság meg eltorzítja a valóságot és elnyomja a másik embert. És hogy mi áll ennek a hátterében, hogy bizonyos helyzetben a szavaink igazságot, valóságot, áldást, máskor meg hazugságot, átkot közvetítenek, az nagyon világosan elénk adja Pál apostol egy olyan mondatban, amit a szeretet himnuszában nagyon sokan jól ismernek. Azt mondja, a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. A végső indíték mindig itt keresendő. A szeretet nem hazudik a másik ember kárára. A szeretet még a maga kára árán is vállalja, keresi, vágyja, szomjazza az igazságot. A szeretet szava beszéde ezért épít. Az önzésé meg rombol. Nyilvánvaló, hogy a hazugság legegyértelműbb válfajai azok, amikor az ember teljesen tisztában van azzal, amit tesz. Az ember, mi vagyunk az ember. Amikor a saját érdekünket, ez az egyik nagyon erős indíték, akkor nagyon-nagyon erős érdekünk van valamivel kapcsolatban, és a saját érdekünket, a saját hasznunkat az igazság fölé helyezzük. Illetve a másik ember jó hírneve, vagyona, haszna, egészsége látja a kárát annak, hogy mi mindenáron a saját érdekünkhöz ragaszkodunk. És ebben az esetben, eszünkbe se jut, ebben az esetben nem akarunk mi direkt rosszat tenni a másik embernek. Akiről hamis tanúbizonyságot teszünk, vagy akinek valamivel kapcsolatban hazudunk. De ilyenkor az ember saját haszna, saját érdeke erősebb és fontosabb számára, mint a másik. És számtalanan vannak, akiknek a legtermészetesebb az, hogyha magukról van szó, vagy közeli családtagjukról van szó, akkor ha kell, feláldozzák a másik ember érdekét. Hát ilyen az élet, nem? Ha kell, feláldozzuk, rólunk van szó. Saját érdekünkről, saját hasznunkról, saját családunkról. Akkor ezért, mintha beleférne, még a hazugság is. Másik ember kárát látja, hát ilyen az élet. Ebben él, ilyen az élet. Van azonban, amikor sokkal egyértelműbb a helyzet, és nem a saját érdekről van szó, hanem a másik iránti gyűlölet vagy bosszú munkál a háttérben. Irigység, versengés, versenyhelyzet mind-mind elvezethetnek oda, amikor valaki abszolút világosan, tudatosan ártani akar a másiknak. Tudatosan tönkre akarja tenni az ő üzletét, munkáját, a jó hírnevét. Persze ezt mi általában nagyon kifinomult módon tesszük. Én nem is tudom, csak azt hallottam kezdeti mondatokkal. De igazából egy munkahelyi helyzetben, vagy egy más helyzetben a harag, a gyűlölet, a bosszú miatt nagyon tudatosan akarjuk a másik embert tönkretenni. És az ilyen látszólagos, véletlenszerű elszólások mögött a tudatos ártás szándéka bújik meg. Ez csak néhány példa arra, hogy mi van a mögött, amikor tudatosan ártunk, tudatosan megyünk bele a hazugság helyzeteibe. Mégis azt kell mondani, hogy a legtöbb és a másik ember jó hírét, becsületét, érdekét romboló szó úgy hagyja el a szánkat, hogy észre sem vesszük, hogy mit csinálunk. És ennek két oka is van. Az egyik az, hogy amit Jézus mond ebben a felolvasott szakaszban, amit a lekcióban olvastunk, ahol Jézus nagyon keményen beszél, és azt mondja, hogy egy ponton, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Sokszor azért nem vagyunk tisztában azzal, hogy hazugságot mondunk, mert már elvesztettük a képességünket az igazságra. Mert a jelen összefüggésben Jézusnak ez a szava arra mutat rá, hogy a hazugságban való megmaradás, önmagunk gyakorlása a hazugságban, az érzéketlenné tesz az igazsággal szemben. Az igazság iránti érzékenységét elnyomja, lerombolja az a szenvedélyes indulat, ami a hazugságot motiválja. Ha a saját érdek mindennél erősebb motiváció, akkor ez elnyomja a bensődnek azt az érzékenységét, ami az igazságra vonatkozik. Ha a gyűlölet, a bosszú, vagy más, a félelem, vagy az irigység, ezek a érzelmek motiválnak belülről, akkor egyszerűen ez eltorzítja azt a készségünket, hogy érezzük, hogy mi az igazság, és úgy mondjuk a hazugságot, hogy közben azt hiszük, hogy nekünk van igazunk. A hazugság felülkerekedik a hazug emberen. Észre se vesszük, ahogy körbe hálóz, ahogy behálóz, ahogy gúzsba köt. Egyrészt azzal, amire utaltam már, meg olyan nyilvánvaló, hogy egyik hazugságot követi a másik hazugság mindig, másrészt sokkal inkább ezt szeretném, hogy éreznénk, elveszi a józan ítélő képességet. Megromlik az ember. Nehogy azt higgyük, hogy megtehetjük, csak úgy aztán lerázzuk magunkról. Nem, megromlik az ember bensője, az ember szíve, az ember értelme. Egyre többet hazudik, egyre több rosszat mond a másikról, és mindezt azért, hogy felmentse magát, már rossz a lelkiismerete, hogy hazudott, és benne van az ember az ördögi körben. Aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája, mondja Jézus. És amikor valaki valaminek a rabszolgájává lett, szolgájává lett, akkor nem tud abból csak úgy könnyen kikecmeregni. Próbálj egy olyan ember, aki folyamatosan hazugságban él, azt mondani, hogy most kilépek ebből, csak úgy magamtól. Hihetetlen erővel húzza vissza az újabb és újabb helyzet, a már elrontott hazugságra épített kapcsolatok az életében. Nem tud megmaradni. A másik oka annak, hogy sokszor úgy rontjuk a másik hírnevét, hogy nem tudjuk, az, amit úgy nevezünk, hogy rágalmazás, pletyka, a mindennapi beszédben ennek a teljesen bevett és elfogadott volta. Rosszat mondani egy harmadik nem jelen lévő szeméről egészen mindennapi. Hallani egy hírt, és látszólag ártatlanul továbbadni, egészen mindennapi. Tovább fecsegni, tovább mondani a dolgokat nem tűnik súlyos dolognak. észre sem vesszük, annyira a vérünké válik. Mennyi hiába való megjegyzés, vagy éppen csak egy gesztus, amikor valakinek a neve felmerül, akit nem kedvelünk, és ez annyira semmisnek tűnik. És úgy terjesztjük a hiába valóságot, hogy észre sem vesszük, hogy szokássá, habitussá válik. És közben, amit mondunk, úgy terjed, mint a futótűz. Elindul, és egyre nagyobbá, egyre pusztítóbbá lesz. Hányszor és hányszor mondok dolgokat emberekről, ez annyira rossz. Nem tudom, hogy lehet, hogy csak velem van így, de belenézek ebbe az igébe. Akkor azt veszem észre, hogy hát a mindennapi életben csak mondom a rosszat emberekről. Nem tudatosan, nem akarok ártani, nem valami nagyon-nagyon gonosz vagy rossz dolgot teszek, csak úgy eresztjük. És fel sem fogjuk, hogy ez miért romboló. Pedig ha arra gondolunk, hogy amit elmondtunk, az utána önálló életre kell. És amikor később esetleg eszembe jut, hogy ezt nem kellett volna mondani. Mit tudok csinálni? Nem kellett volna ott, abban a helyzetben arról az emberről rosszat mondani. Még akkor se, ha esetleg az igaz, amit mondtam, de nem kellett volna. És nem tud az ember visszamenni, és nem tudja ezeket visszahúzni. Önálló életre kelnek a szavaink, szájra kelnek, ugrálnak egyik emberről a másikra, és végzik a maguk pusztító munkáját. Ezért mondtuk, szó, hazug beszéd, átok. Mert ez átok. Ha csak arra gondolok, hogy amikor valakiről, akit nem ismerek, találkozni fogok vele, mondott valami, beszélt róla, és egy pici rosszat mondott róla, és tudom, hogy máshogy fogok ahhoz az emberhez viszonyulni. Átok. Pusztítás. Rombolás. Egy zsidó bölcselő szerint a rágalmazás három embert öl meg, akit rágalmaztak, a rágalmazót, és aki terjeszti a hallott rágalmazást. Mérget, feszültséget, haragot, féltékenységet, irítséget keltenek a szavaink, amelyek ártanak másnak, ártanak nekünk is. Hát én is, ha hallom, hogy valaki valakit állandóan, vagy mindig mást szíd előttem, akkor megvan a véleményem arról az emberről. Önmagát is rombolja, önmagunkat is romboljuk ebben az ördögi körben. Aztán, hogy a pletyka ráadásul egy önálló intézményé és önálló üzletté válik ma, pletykalapok, internetes oldalak, fórumok, és ülnek az emberek, és csak nyomják a semmit. És mindezek ráépülnek erre a tulajdonságunkra, a bensőnkre, arra, ami ezt kívánja. Erről mindjárt beszélek többet. Keresztény körökben pedig, nemrég megint mondta valaki nekem az elmúlt héten, de ez így van. Elmond valaki valamiről valamit a másik embernek, és azt mondja, csak azért mondtam, hogy tudjál róla, és imádkozz érte. Halál. Ez a mi halálunk, kedves testvérek. Csak azért mondjuk el, mert szentek vagyunk, és hogy imádkozzunk érte. Meg lehet tudod tenni azt, megkérdezni, hogy tudom, hogy ez van veled, és mondhatom ezt két-három másik embernek, hogy tényleg imádkozzon érted. És akkor az illető mondhatja azt, hogy mondjad. Vagy mondhatja azt, hogy ne mondjad. Gyakoroljuk ezt a gyülekezetben. Kezdjük el ezt gyakorolni. Volt már rá példa. De csak azért, hogy elmondjuk, és utána a kegyes szósz, csak azért, hogy imádkozz érte, ez ugyanaz, ez pletyka, ez rossz érkeltés. Meglepően igazak Kávén János idevágó szavai, úgy látszik, hogy a 16. század óta sokat nem változott az ember. Azt mondja, csodálatos, hogy az ember e tekintetben lépten nyomon milyen nagy bátorsággal vétkezik. Hisz alig-alig találnánk olyan embert, ki ebben a betegségben szemmel láthatólag ne szenvedne. Annyira édes méreg van és gyönyörűség abban, ha mások hibáit kikutathatjuk, hogy alkalmas mentségünkül szolgál, ha azt mondjuk, hogy nem hazudtunk. Annyi édes méreg és gyönyörűség van ebben. De miért olyan édes ez? Miért olyan édes a rágalmazás, a rosszatmondás számunkra? Miért ragad hozzánk ilyen édes gyönyörűségként ez a halálos és pusztító méreg? Három dolgot szeretnék néven nevezni, ami ezek mögött áll, és amelyek miatt annyira édes, és annyira jó. Az első egészen nyilvánvalóan a kíváncsiság. Nem terjedne futó tűzként a rágalmazás, ha nem lennénk annyira kíváncsiak, és annyira készek azt befogadni és továbbadni. Mert az információ az egyfajta hatalom. Ez is egyfajta hatalom. Emberekről híreket mondunk, híreket hallunk, híreket adunk tovább. Ez bizonyos értelemben hatalom. Tudunk róluk, el tudjuk őket helyezni. És emellett a tök egészségtelen beteges kíváncsiság mögött ott van a szívünknek ez a vágya. Tartsuk csak kézben a helyzeteket és az embereket. És ha valakiről rosszat tudunk, úgy érezhetjük, hogy felébe kerültünk. Milyen édes. Hát ő se annyira jó, vagy annyira igazi, vagy annyira klassz, mint aminek látszik. Hát én tudom róla, hogy nem. Milyen édes. Hatalom. Aztán ahhoz egyből ide kapcsolódik a második motiváció, ez pedig az önigazolás kényszere. Tudnélik, akkor vakaratlanul ez úgy működik minden emberben, hogy ha embereket megszólunk, kibeszélünk és kiteregetjük a szennyesüket, akkor lehúztuk őket a magunk szintjére. Ha olyan ember volt, akire valamiért fel kéne nézni, különösen, hogyha egy főnök, vagy egy vezető, vagy bárki más, akkor már lerángattuk őket a magunk szintjére, de azért általában ennél tovább megyünk, tehát feléjük is emelkedtünk, és ez az önigazolás. Tudnék, miközben csámcsogunk mások vélt vagy valós gyengeségén, kudarcán, hibáján, rossz tulajdonságán, azt a hamis képzetet keltjük magunkban, hogy mi rendben vagyunk. Mi rendben vagyunk. Tehát, hogyha ő ennyire mocskos, egy kicsit én is az vagyok, de ha ő ennyire, akkor én azért mégis egy kicsit tisztább vagyok. És ha ő hozzá viszonyítva, hogy már egy kicsit tisztább vagyok, akkor tulajdonképpen én már rendben vagyok. Nem kell Isten eljárni, meg az ő mércéje eljárni. Sokkal jobb a másik embert. Őt besározzuk, lehúzzuk, abban a pillanatban tisztán kerülünk ki a történetből. Ez lélektani tény. Ez játszódik le mindannyiunkban. És ez egy másik oka annak, hogy miért olyan édes és gyönyörűséges más emberekről rosszat mondani. Nyomorúságos kényszer. Hihetetlenül nyomorúságos ez a kényszer, de kényszer. A harmadik dolog pedig, hogy mivel épp az erző kettő miatt a rossz hír, vagy a rosszatmondás minden közösségben terjed, munkahely, iskola, gyülekezet, stb. Ezért, és egy közösséget egy hír hosszabb ideig meg is határozhat, sőt, létre is hozhat, ezért abba a való bekapcsolódás, abba annak a kibeszélése, az nem másról szól, mint hogy részévé leszek a közösségnek. Olyan vagyok, mint a többi. Végre benne vagyok. Elfogadnak. Végre sikerült megérkeznem, de jó oda tartozni a többiekhez. És kialakulnak olyan emberek, akiknek különösen is ez a szerepük egy-egy közösségben, ők szállítják a híreket, fontosnak tűnnek, értékesnek tűnnek, megvan végre a közös nevező, bekapcsolódtunk. Közösen szidni valakit, közösen álszent módon sopánkodni valaki felett, milyen nyomorúságos közösséget teremt. De nekünk szükségünk van valahova tartozni, egy közösség részévé lenni, és ezért még ezt a nyomorúságos közösséget is hihetetlen erővel szomjazzuk. És benne vagyunk. Vagy azt mondanám, hogy nem, vagy nem hallgatom meg, vagy nem megyek, nem mondom tovább, ugye akkor kívül vagyunk. És ez bekapcsol a közösségbe. Édes gyönyörűsége van a halálos méregnek, és azt látjuk, hogy ezen édes gyönyörűséget vagy a mindig újra vágyó, kíváncsi, vagy az önmagunkat igazolni akaró, vagy a másokhoz mindenáron tartozni akaró gonosz szívünk szomjazza. Mondja valaki arra, hogy nem gonosz az a szív. Mert ezt nem szeretjük hallani, de erről van szó. Bensünk szomjazza ezt, mert ez a szív az, amelyből elindulnak és életre kelnek azok a szavak, az a beszéd, amely pusztulást, rombolást átkod, szór szét az embertársaink között. És engedjük az Isten szent lelke megítéljen bennünket ezen a területen, ne próbáljunk azzal védekezni, hogy mi minden rosszat tudunk róla. Engedjük az Isten lelke megítéljen bennünket ezen a területen. Hogy leleplezze hiába való beszédünket, hogy szembesítsen megromlott bensünkkel. Mert ahhoz, hogy a szó, mint áldás megjelenjen az életünkben, először el kell ismernünk Isten diagnózisát. Minden változás, minden szabadulás annak az elismerésével indul, hogy igen, a hiába való hazug beszéd szolgálja lettünk, hogy aki a bűncselekszi, a bűnszolgálja, hogy ebben benne vagyok, ez körbevett, ez gúzsba kötött, ez irányít, és szükségem van a szabadulásra. Ha el is ismerjük Istennek az igazságát önmagunkkal szemben, hogyan várjunk változást? Hányszor megfogadtuk már. Hogyan higgyük el, hogy megváltozhatunk? Jakab apostol, és erről a részről hallottunk korábban, hívja fel a figyelmet arra, azt mondja, hogy ha valaki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét, és érezzük, hogy igaza van. Ha nem lenne ott az a sok hiába való szó, és a beszédről most nem csak a hazugságra tekintünk, hanem az a sok hirtelen kimondott, romboló, fájó, fájdalmat okozó szó, ha nem beszélünk hiába valóságokat, ha nem kell már rosszat mondani a másikról, ha már nem vagyunk a kényszer alatt, hogy pregykáljunk, hazudjunk, akkor valóban szabadok vagyunk. Tényleg szabadok vagyunk. A szánk, a beszédünk egy ablak. Egy ablak, amin keresztül beláthatunk oda, hogy mi van a szívünkben. Hogy mi van belül. Lehetetlen, hogy megfékezzük a beszédünket, ha nem tisztul meg a bensünk. Ha nem szabadul meg a bensünk. Jézus mondja, amivel csordultig van a szív, a szója a száj. Tovább menve, amennyiben szembenézünk a pusztító szavainkkal, majd romlott, nyomorúságos, megelégedést kereső szívünkkel, és ezt elismerted, még egy dologgal szembe kell nézni. És azt mondom, hogy a valóságnak ez egy még sokkolóbb szelete. Azzal tudnék, hogy a hazugság, ami pusztít, eredendően és lényegileg sátáni principium. A hazugság eredendően és lényegileg sátáni principium. Abban a vitában, amit olvastunk a János evangéliumából, amely Jézus és az ő ellenségei, vagy az őt megkérdőjelezők között zajlik, nagyon érdekes, ebben a vitában elhangzik az, hogy Jézus házasságtörésből született. Pletyka. 30 éven keresztül megálló pletyka. Mert ugye valami ott gyanús volt Józsefnél, meg Máriánál. Megfogant, amikor még nem is házasodtak össze, jött az angyal, persze, gyerekmese, hogy bocsáss, hogy ne bocsássad el, mert a Szentlélektől fogant meg. És nézzétek meg, 30 évvel később, amikor Jézus egy vitába keveredik, akkor ott van, figyelj, te akkor te beszélsz nekünk Istenről, meg szabadításról, meg igazságról, meg hogy majd megszabadultok, ha hisztek bennem. Te. Hogy szület? Házasságtörésből szület? Csak beszélik. És ebben a helyzetben kiformálódik Jézus ellenségeiben, hogy el kell őt tenni az útból. És akkor azt mondja Jézus a sátánra utalva, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Az indulat, ami bennetek van, az ő indulata. És utána azt mondja, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. És azt mondja, amikor a sátán a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és hazugság atya. És ezért azt mondja Jézus, hogy ha ti a hazugság atyának a hálójában vagytok, akkor nemhogy nem tudjátok befogadni az én igazságomat, hanem azt mondja, még csak meghallgatni sem bírjátok, amit én mondok. És ellene fordulnak, el akarják veszíteni, és ennek érdekében kezdetét veszi a hazug propaganda. És Jézus azt mondja, hogy végeredményben minden hazugság mögött ott van a hazugság atya. Minden hazugság forrása, eredendője maga a sátán. az igazság, az élet ellentéte, aki a rombolás és a pusztítás oldalán van. Hazugság nem pusztán morális gyengeség. Sőt, hazugság még csak nem annyi sem, vagy nem pusztán és kizárólag annyi, hogy a másik embernek kárt okozunk. Igen. De harmadszor a hazugság lényegileg valahol a hazugság atyának, az ördögnek a világa, a lelkülete, az erőtere, a valósága. Részesei vagyunk ennek. Meg akarunk maradni ebben. Szavainkat, szívünket a gonosz szolgálatába engedjük. Hát, meneküljünk Jézushoz, hogy a szó legyen áldás, mert ő megtisztíthatja a szívünket és a szavunkat. Mert Jézus azt mondja ebben az esetben, hogyha valaki szembenéz ezzel, és azt mondja, hogy Uram, én tényleg szolgája vagyok ennek a dolognak, és szeretnék megszabadulni. Jézus azt mondja, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ezt mindenkinek ígéri, aki bízik benne. Ha a fiú megszabadít, valóságos a szabadság. És ezért a bűn szolgaságából, a hazugság elvakító, az igazságunk érzetünket eltorzító hatásától egyedül Jézus tud megszabadítani. És itt a lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy igenis elé jövünk. Igenis kérjük őt, igenis kívánjuk őt. Attól, hogy a saját érdekem mindennél fontosabb legyen, és minden elé magamat helyezzem, vagy maximum a családom javát, ettől Jézus tud megszabadítani. Attól, hogy a gyűlölködés, vagy a bosszú érzése miatt roncsak meg szóval másokat, ettől, a gyűlölettől, a bosszútól egyedül Jézus tud megszabadítani. Ő hív magához, ha úgy érzed, hogy nem vagy része egy közösségnek, és igenis benne kell lenned abban, amit mások csinálnak, mert különben kívül állsz, és nem bírod elhordozni, hogy egyedül vagy, és nem vagy részese annak, amiben a többiek ott vannak. Ebből Jézus tud gyógyítani. Azáltal, hogy egy másik közösségbe hív be. Abból, hogy önmagadot kell kényszeresen igazolnod a másik mocskolásával. Ebből Jézus szabadít meg, amikor meglátod, hogy meghalt értünk a kereszten. Amikor meglátod, hogy nem azáltal leszel egy cseppet is jobb, nem azáltal rakod rendbe a magad rossz bűntudatát, hogy másokat mocskolsz, hanem azáltal, hogy odajössz ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki meghalt értünk, aki feltámad, aki megmos, aki megtisztít. Az, aki kegyelemmel átjárja a szívedet, aki meglágyítja a szívedet, hogy ne kelljen folyamatosan ítélgetni, ócsárolni, rágalmazni a másik embert. Arról a Jézusról van szó, és ahhoz a Jézusról szívlak, aki kiárasztja ránk a szent lelkét, az igazság lelkét, aki érzékenyé tesz az igazságra. Aki, amikor ott vagyunk egy ilyen helyzetben, és feleslegesen rosszat mondtunk, vagy mondanánk, akkor erőt ad az önfegyelemre. És ha nem sikerült, ha elbuktunk, akkor sem állunk ebbe bele, hanem újra és újra visszajövünk hozzá, és bűnbánatot tartunk. Így jutunk el oda, hogy az áldás közössége legyünk. Erre hívott el bennünket Isten, mint gyülekezetet. Hogy legyél az igazmondás, a szeretet és az áldás hordozója a világban. Hogy indítsunk ellen propagandát. Mit jelent elkezdeni dicsérni az embereket? Nem hazug módon. Nem jót mondani róla, ha nincs mi jót mondani azon a ponton. De arról, hogy a jót mondjuk el. A jót mondjuk tovább. És a rosszat hallasz, és az valóságos, és nem kell továbbadni. Nem kell elmondani. Amikor rosszat hallunk, fogjuk be a fülünket. Ha nyilvánvaló alaptalan a vád, megmered-e tenni ezek után, hogy azt mondod, bocsánat, szerintem ez nem igaz. Szembe mersz-e menni azokkal, akik azt mondják, hogy ez így van. És te tudod, hogy ez nem így van. Te tudsz jó tanúbizonyságot, jó bizonyságot arról az emberről, és ki mersz-e állni azt mondani, bocsánat, nem igaz, és lehet, hogy utána azt mondanak. És mégis. Szembe merünk-e menni a hazugsággal? Szembe merünk-e menni ezzel az édes és gyönyörű méreggel, hogy a mindennapi helyzetekben, ott, ahol mi vagyunk, megálljon a mocskolódás, megálljon az átok, és elinduljon a másik embert építő, megbecsülő beszéd. Gondoljuk végig. Úr Jézus Krisztus, megnyitjuk a szívünket előtted, aki gyógyító Isten vagy. És kérünk, hogy gyógyíts bennünket, tisztíts meg a mi bensünket, szabadíts meg minket. Urunk, talán vannak közöttünk most olyanok, akik hosszú évek hazugság sorozataival szembesültek az életükben. És ott van bennük a vágy, hogy kijöjjenek a világosságra végre. Hát, hogy lássák, hogy itt vagy. Hogy megszólíthatnak, hogy behívhatnak az életükbe. És te megtöröd a hazugságnak az ördögi körét. Abban, ahogy új életre hívod el őket. Imádkozunk, hogy legyen bátorságuk ezt megtenni, amikor veled szembesülnek, és ne meneküljenek vissza a hazugság spirálába, amelynek a vége, hogy elpusztul az életük. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te hatalmas Úr vagy, te legyőzted az ördögöt és annak minden munkáját, minden erejét, és ezt megragadhatjuk most. Vannak közöttük, akik tudjuk, hogy oly sok hiába való beszéd hagyja el a szánkat. Oly sokszor beszélünk hiába valóan rosszat másokról. Tisztíts meg a szívünket. És szent lelkeddel töltsél be, és add azt az érzékenységet, hogy amikor nyitnánk a szánkat a hiába valóságra, a lélek megállt parancsol. És imádkozunk, Urunk, hogy tégy bennünket az áldás közösségévé. Te neked minden szabad élet és áldás. És oly gazdagon árasztottad ránk a te ajándékaidat. Hadd ragadjuk ezt meg, hadd legyünk áldottak. Hadd legyen a tudat az bennünk, hogy azért vagyunk, hogy szavainkkal is a te áldásodat közvetítsük a körülöttünk lévő embereknek. Tégy bennünket kreatívá abban, hogy hogyan tudunk jót mondani, hogyan tudunk igazat mondani valakiről, hogyan tudunk elindítani olyan folyamatokat, amelyek arról szólnak, hogy valaki jót tett, vagy igaz, vagy tiszta. Urunk, most, amikor ebben az országban a hazugság vesz körül bennünket, és írja be magát a zsigereinkben minden szinten, szabadíts meg, tisztíts meg, ragadj ki minket, és mutasd fel a te hatalmadat a te népeden keresztül. Így imádkozunk, Urunk, országunkért, munkahelyekért, azokért a munkahelyekért, ahol jelen vagyunk a mindennapokban, az ottani vezetőkért, vagy éppen beosztottainkért. Adj igaz szót a szánkra, még akkor is, ha a saját érdekünk ezt nem kívánja. Hadd ragaszkodjunk jobban hozzád, mint a gonoszhoz. Imádkozunk, Urunk, ennek az országnak a politikusaiért, a sajtójáért. Úr Jézus Krisztus, csak te tudsz ebben világosságot és szabadulást hozni. Így kérünk, áld meg a te népedet, ébreszt fel, újítsd meg az egyházakat, hogy erővel zengjen ki az az örömhír, hogy te megtisztítod a szíveket, megtisztítod a szájakat, és a közösségben, a társadalomban lehet béke. Köszönjük, hogy ennek a békének lettünk az eszközeivé, ahhoz, hogy meg tudjuk élni ezt már ma és a hét minden napján. És imádkozunk, Urunk, mindazért, amire hívtál bennünket, mint gyülekezetet, köszönjük, hogy oly sokat adtál nekünk. Imádkozunk a következő lépcsőjéért az építkezésünknek. Köszönjük az adományokat, és arra kérjük, hogy indíts bennünket önzetlen, szerető, hálaadó adakozásra, hogy visszafizetjük a kölcsönt, és előre tudjunk lépni az építkezésben. Köszönjük azt a hitet, amit felbuzdítottál a mi szívünkben múlt héten erre. És attól, hogy imádságainkat kísérjük ezt, és hintjük és lássuk, hogy elhívsz bennünket, és elhívsz embereket, akik téged megismernek ezen a helyen. Köszönjük ezt neked. Kérünk téged, hogy így légy velünk az élet minden kérdésében, nehézségében, problémájában, akiknek nincsen munkájuk, akiknek anyagi nehézségeik vannak, akik küzdenek a gyermekeik nevelésével, akik betegségeket hordoznak, akik magányosak, akik gyászban vannak, Urunk, mindeközben, mint gyülekezet, hadd éljük meg az egymás iránt való szeretetet és törődést. Vezess ebben bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, a földön is. De minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Téged az ország.